Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fabula László cipészmesterrel Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés második része következik.
Ez a cipész szakma, ez több szakmából áll. Tehát van a cipőkészítés, van a felsőrészkészítés, van a mintakészítés, van a szabás. Mindet meg kellett tanulni, mert sajnos volt már erre nagyon rossz példa, hogy elvesztettem egy mintakészítőt, és utána nagyon sokáig azzal szenvedtünk, hogy nem találtunk másikat, tehát úgy voltam vele, hogy inkább megtanulok mindent, de még egyszer ezt nem fogom így átélni. Tehát amikor elkészül ez a minta, akkor utána van az, hogy az ügyfél által kért bőrből, abból elkész a szabás, majd ez a kiszabott bőr, ez kerül el a felső részkészítőhöz, aki nagyon szépen pontosan úgy, ahogy kérték, lyukasztásra, lyukasztás nélkül cakkozva, ahogy kért az ügyfél, így szépen összevarja a felső részt. A felső bőr az nagyon sok fajta lehet, tehát az lehet kordobánbőr, marhabőr, bivajbőr, itt a bőrök behozatala, a bőrök, ahonnan jönnek, az mindenhonnan, tehát Olaszországtól kezdve Spanyolországig, a kordobánbőr az kimondottan Chicagóba készül, a Horvind cégnél, ez egy német importőrön keresztül jöhet csak be. Mivel készítettem mint a cipőt, 5 év után is legyen ugyanabból a bőrből. Sajnos a magyar bőrkereskedők nem mindegyik olyan, akinél mindig ugyanazt a minőséget, meg ugyanazt a szint meg lehet kapni. Javarészt kintről Olaszországból, Spanyolországból, raktárból vásárolnak, tehát maradékot vesznek meg, és akkor eladják, több nincs. Sajnos ezért is van az, hogy magasabb az ára ezeknek a cipőknek. Ezeket a bőröket le kell gyártatni, ezek nagyon sok helyen raktárban vannak. Kint Ausztriában a Col de Ledernél szoktunk vásárolni francia boxot, és most az utolsó vásárlásnál talán ilyen 50 000 forintnak megfelelő euró volt négyzetméterre, tehát nagyon drága. Őnála vannak egzotikus bőrök, tehát krokodilbőrtől kezdve a rájáig mindenfajta bőrt meg lehet találni. Ha valaki ilyen cipőben gondolkozik, hogy egzotikus, akkor nagyon ki kell nyitni a pénztárcát, viszont ezért olyan munkát is kap.
Bizonyára ezek sokkal tartósabbak, ezek a cipők, túl azon, hogy esztétikailag egyediek és gyönyörű megjelenésűek.
Ezekre a cipőkre úgy lehet számolni, hogy ilyen 8-tól, tehát 8 évtől fölfelé. Nekem van egy kordován cipőm, hát én azt nyűzöm, tehát én azt rendesen kihasználom, az most 12 éves, és múltkor egy méretvételen úgy megkérdezte a német ügyfél, hogy hány éves, és nem hitte, hogy 12 éves. Annyit kell tudni ezekről a cipőkről, hogy mivel egyedi és méretre készül, minden ügyfélnek megvan a kaptofája, ez bármikor javítható. Kézzel vannak összerakva, semmilyen szintetikus ragasztót nem kap, csak ideiglenesen föl van ragasztva a talp, de az is le van varva. A merevítő anyagok olyan ragasztóval vannak beragasztva, hogy aranycsiríz, amit mi készítünk, ugye lisztből, vízből, és akkor a keményítőt kimossuk. Ez is egy út volt, amit végig kellett járni, hogy ezt megtudjuk, hogy ez hogy készül. Amikor készen van a felső rész, kézzel fára van húzva ez a felső rész. Bele vannak ragasztva, hogy aranycsirizzel a kéreg és az ormerevítő, az íberstem, mindegyik természetes bőrből vannak. A leghosszabb idő, ami ezeknél a cipőknél megy, mert azért is készül egy hónapig, mert nagyon sok a száradás. Mint ahogy a kovács is melegvassal tud dolgozni, a cipész is vizes bőrrel. A részmunka folyamatonként 24 órás száradásnak kell lenni. Amikor fára húzzuk a felső bőrt, akkor utána várni kell vele egy napot, utána aprólékosan kalapáccsal át kell kalapálni a bőrt, az nem sérül, mert feszesen rával húzod, de viszont mégis végig kell kalapálni, hogy a kaptafának az orrformája végig látható legyen. Majd amikor ez megvan, akkor utána kapja meg a cipő a lelkét, hát úgy hívjuk, mert a rámát akkor varjuk rá. Na most ez lehet több fajta. Rámán varrott, ami magyarul angol varrott, lehet Geuser varrott, lehet német varrott, nagyon sok fajta gyártási technológia van. A sarokrámát legtöbb helyen ragasztják, mi még a mai napig faszeket használunk. Amikor megvan a ráma varrás, akkor megint csak szárad a cipő egy napig. Következő nap viszont rákerül a talp, ami marha hátból van, tehát ez a kruppon. Pécsen valamikor nagyon jó anyagot készítettek. Érdekes módon 24 évesen fabula urasztak lent Pécsen. Kintről Olaszországból és Spanyolországból vannak ezek a talpak, tehát kimondottan kézivarrásra vannak gyártva. Ezt is ugyanúgy kézzel két tüver varjuk, mint a rámát. Amikor ez megvan, akkor megint szárad egy napig, és akkor utána jönnek már az ilyen aprólékosabb munkák, hogy sarkalás. Azt már rendesen ragasztóval ragasztjuk, tehát annak már nem árt valahol, még a mai napig faszegezve készítik mestereknél. Utána jönnek ezek a finomabb munkák, hogy be kell fazonozni, formát kell adni a talpnak, körbe kell reszelni, körbe kell üveggel simítani, hogy olyan fényes legyen, mint a tükör, utána festeni. majd a legvégén ampasszal, vasaló szerszámokkal. Minden egyes talpnak megvan a vastagsága, hogy milyen vastag. Rengeteg ilyen ampasz, meg snitvas van, az a szakmai neve. Ki kell választani a kellő szélességűt, és akkor azzal azt fölmelegíteni, egy viasz réteggel azt szépen végigvasson, és az adja meg neki azt a nagyon szép fényét a talpának.
Érdekes, emlegetted a gojzervaró cipőt. Édesapám rengeteget emlegette, szerintem neki volt is, és most, ahogy szóba hoztad, nekem egy olyan furcsa régi hangulatot teremtettél ezzel a gojzervaró cipő kifejezéssel, ez abban az időben, hát ez pedig nem volt éppen az az időszak, amikor nagy gazdaság lett volna, hiszen 1950-es éveket jelenti, de valószínűleg neki régebbről volt ez, és nagy becsben tartotta, mindig tisztogatta. Ő neki például érdekes módon a cipő borzasztó fontos volt, imádó cipőt tisztítani. Ezeket a cipőket lehet javítani?
Ezeket bármikor lehet javítani. Nálunk van egy ilyen, hogy örök garancia van a cipőre, feltéve, hogyha az ügyfél kellően ápolja. Azt tudni kell, hogy mivel kézzel van összerakva és csiríz a ragasztója, ezáltal bármikor lehet javítani. Az eredeti kaptafája az ügyfélnek megvan, hogyha visszahozza, ez belekerül ez a kaptafa, ki lesz vasalva, újra lehet rámázni, újra lehet talpalni. Most a rámát azt nem minden esetben szoktuk újra varni, mert hogy ha csak a talpon elkopva, akkor felesleges hozzányúlni. De ezáltal is 10-15 évet bőven kibírnak ezek a cipők.
Egészségesek ezek a cipők, mitől?
Egészséges, mert természetes anyagokat tartalmaznak a bőr. Törekszünk arra, hogy mindig növényi cserzésű bőröket vegyünk. Sajnos már a felső bőröknél is nagyon ráálltak erre az alumínium hidrogén cserzett bőrökre. Nem mindegyik anyagot lehet már megvenni növényi cserzetként, de a talpak és a merevítő alkatrészek, tehát a kéreg és az orrmerevítő, az mind növényi cserzésű. Amiért szeretik ezeket a cipőket, az az, hogy nem tartalmaz szintetikus ragasztót, nem izzad bele a láb. A bélése is marha bélés, marha színbélés. Használat után mindig sámfázni kell. Az orrmerevítő, mivel a csiríznek az oldóanyaga a víz, azt szoktam mondani az ügyfélnek, amikor megkapja a cipőt, hogy az első utcai hordás előtt legalább egyszer-kétszer vegye fel a szobába fél órára, hogy rámelegedjen a kéreg és az orrmerevítő a lábára, és akkor ezáltal semmi probléma nem lesz. Ebben nem izzad bele a láb, a szintetikus ragasztó az nem engedi át a párát, itt a csiríz az ugye elszívja. Nagyon sok ügyfél úgy van vele, hogy több cipőt rendel, mert egyik nap egyiket veszi fel, másik nap a másikat, így pihenteti. Én nem nagyon szoktam így ezekre figyelni.
Mennyiben őrzik ezek a cipők a régi divatot? Klasszikus modellek ezek?
Férfi modellekben nem nagyon lehet eltérni a divatban, meg hát el lehet, de felesleges. A klasszikus divat az mindig is megmarad az üzleti életben. Előírás az, hogy mihez mit vegyenek föl. Itthon nem nagyon szokták figyelni, de Angliába is eljutottam, és ott nagyon sok mindent lehetett még tanulni, amit a németek se nagyon tartanak be, hogy 6 óra előtt milyen cipőt hordjanak, 6 óra után miért, milyen ruhához miért lehet. Inkább a klasszikus az, ami megmaradt.
Mik ezek a klasszikus modellek, Laci? Mert a honlapodon látom, hogy Oxford modell, tehát egyáltalán én nagyon nem vagyok ebben jártas. Honnan kapták a nevüket, egyáltalán mit jelentenek ezek a modellek?
Ezek a nevek, amik a honlapon vannak, ezek fantázia nevek. Az egyetlen egy, ami biztos, az a Budapest modell. A Budapest modell az úgy van, hogy az egy kellően díszített modell, egy szív alakú orboríték van rajta, mindig derbis modell volt. Régen nagyon szerették ezt gojzer varrással készítetni ezt a cipőt, manapság már az üzleti élet miatt inkább az ilyen lefinomultabbat, az angol varrott talpa szeretik ezt a modellt. A többi modell, azok, az eredeti szakmai neve az úgy van, hogy derbis, felülfejes, akkor angol kaplis modellek, mindegyiknek megvan a fantázia neve, javarészt azért is van fantázia neve, hogy mint mi cipészek meg tudjuk különböztetni. Nekünk az a modell, hogy az a London modell, az mit akart? Ez lehet, hogy egy felülfejes, angol varrott, szimpla talpa, barna színben, és akkor nincs az orrán ciráda. De minden cipésznél más fantázia nevek vannak.
Női cipőket is készítesz?
Nagyon jó kuncsaftoknak, esetleg a feleségeinek. Nem nagyon törekszem így női cipőre. A női cipő divat az nagyon rohan. Nem nagyon lehet kézigyártással utolérni. mivel 5 hét a cipőknek az elkészítési ideje. Elkészítésben is problémásak egy kicsit a női cipők. A férfi cipőknek a sarokmagassága 2 centi, tehát az mindig fix. A női cipőknél viszont úgy van, hogy nem csak sarokmagasságban térnek el, hanem orrformában is. Egy nőnek ott nagyon sok kaptafája lehet. A női bőrök azok megint csak másmilyen anyagok, tehát vékonyabb bőrök, ott kecskesevró bőrökkel, vagy esetleg nagyon finom borjú bőrökkel kell dolgozni. Ez egy más útvonal. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem csinálok, de most csinálunk balerina cipőket, ezeket a kis nagyon lapos topogó nyári cipőket. Azok teljesen más kategóriával készülnek, ezek készülnek géppel, ezek ragasztott cipők, ezek nem ilyen több éves hordásra készülnek. Ezek kimondottan ilyen divatcipők.
Egyéb cipőket is készítesz? Beszéltünk a férfi cipőkről, esetleg csizmákat.
Készítek, igen, van egy német ügyfelem, hát most már barát, nagyon régóta megvan, és hála Istennek olyan fiatal, mint én. Hosszú ideig lehet vele tervezni. Ő vadászfegyvereket készít, és neki a vevő köre olyan, hogy minden cipő érdekli őket. A bajorokról azt kell tudni, mivel Regensburgban van, hogy nem csak az üzleti életben, hanem a vadászatban is nagyon otthon vannak. Ő nekik mindent kell csinálni, tehát kell csinálni rendes öltönycipőt, hétköznapi cipőt, nagyon sok igény van például erre a régi durábel bőrből készült bakancsra, vadászbakancsra. Vannak néha olyan ötletek, amiket nem mindig lehet kivitelezni, de én mindig mindent megpróbálok, hogy kielégítsem az ügyfeleknek az igényét. Ez is a lényeg.
Szakmai ártalom-e az, hogyha valahol megjelensz egy társaságban vagy, akkor megnézed, hogy kinek milyen a cipője?
Sajnos ártalom ez, igen. Van egy ilyen előítéletem is néha azokról az emberekről, akik esetleg gumitalpú cipőben vannak és öltönyben. Én mivel nem itthon kezdtem javarészt ezt az egészet, hanem Németországban is vannak német-magyar ügyfeleim, őtőlük is elég sok mindent összeszedtem beszélgetésbe. Van egy ügyvéd barát, aki Kundschaft is egyben, és azt mondta, hogy ő azért csináltat magának cipőt, mert hogy néz ki, hogy ha egy gumitalpú cipőben megy egy tárgyalásra. Megvan az előítéletem például a magyar politikusokról is, hogy nem mindig az öltönyt kell nézni, a megjelenéshez a cipő is hozzátartozik.
Ez, amit mondunk, hogy egy klasszikus modell nyilván, és sajnos ezek már, nem mondom, hogy kimennek a divatból, de valahol sokkal több becsületet érdemelnének. Ezeknek a cipőknek lelke van.
Hát igen, ezek örök darabok.
És amennyit te simogatod, ahányszor kézbe veszed, ezek azért nem akármilyen. Nem igazán olyan, hogy ember bemegy az üzletbe, és megvesz egy pár cipőt. Ha belepillantanánk a vendégkönyvedbe, kiknek a nevével találkoznánk?
A vendégkönyvemben javarészt találunk egy-két olyan embert, aki itthon, esetleg Magyarországon kiállításokon megtekintette a munkámat. Sólyom László is megtekintette.
Volt köztársasági elnök.
Volt köztársasági elnök, igen. Sikerült Matolcsi úrnak is cipőt csinálni. Nagyon sok ügyfelet nem kérek meg, hogy írjon a könyvembe. Ez inkább apunak az oldala. Ő gyűjti ezeket az érdemeket. Én azokat tudom mondani, akikkel Németországban találkoztam. Ott volt a Michelinnek a vezérigazgatója, volt a New Yorki filharmonikusok karmestere, volt George Bushnak a pilótája.
Úgy emlékszem, hogy Angliában is a királyi udvarral kapcsolatban van üzleti kapcsolat.
Kimondottan a királyi udvarral nincs.
Nem az, akik beszállítója?
Igen, igen. Ez itt úgy van, hogy engem megkeresett valamikor egy kint élő magyar srác, hogy ő neki van egy ötlete, hogy méretes cipőt tudna ott kint eladni. Én azt mondtam rá, hogy jó, rendben van, viszont ahhoz ki kell mennem, hogy méretet vegyek. Elintézett mindent, hogy hova lehet menni méretvételre. Amikor először kimentem, akkor sokkot kaptam kicsit, mert nem gondoltam volna, hogy a Sevierre visz, és ott ráadásul a Henry Poolhoz, ez Angliának a legöregebb szabósága, aki királyi családnak is beszállít. Meglepetés fogadott, hogy jutottam én oda, és amikor megtudtam, hogy milyen árakkal dolgoznak, akkor mondtam, hogy jó Isten. Ott nagyon adnak a férfiak is, a nők is a divatra, a cipőre, ruhára. Nagy divat az, hogy méretre szabott ruhák vannak. Az angolok azok megint egy más típusok.
Nem véletlenül mondjuk, hogy ők szeretik a hagyományokat, a tradíciókat és a klasszikus angol
Igen.
divat is legendás. Laci, ha 10 év múlva találkoznánk ismét, akkor mi változna? Nem esett még szó a kislányodról. Ő hány éves?
A kislányom most tölti be majd idén a 8-at.
Igen. Nem is olyan kislány. Igen. Tehát képzeljük el, hogy eltelt 10 év.
Nagyon szeretném, hogyha a lányom esetleg hasonló cipőbe járna, ezen a téren tanulna. szeretném, hogyha esetleg a divatintézethez eljutna, és a divatban menne tovább. Nagyon szeretnék egy olyan műhelyt létrehozni, vagy esetleg átadni neki, amiben ő, mint lány, ne üljön le dolgozni, de tudja minden csinyát, binyát. Nehéz így belenézni a jövőbe, hogy mi lesz ebből most.
De nyitott ő erre egyébként? Tehát kíváncsi a munkád iránt?
A mai napig, hogyha velem van, akkor úgy van, hogy apa, menjünk ki a műhelybe, és akkor csináljunk.
Ez nagyon biztató.
A bagolytól kezdve minden bőrből meg kell csinálni.
Térjünk rá arra, amiről még ez a hitvalló műsor szól, hiszen beszéltünk a gyermekkorodról, életutadról, ezen belül nagyon sokat erről a gyönyörűséges hivatásról. Mikor került kezedbe először a Biblia, ki tanított meg imádkozni, mit jelent neked a hit?
A Biblia gyerekkorban került a kezembe. Református vallásom van. Általános iskolában nem az, hogy kötelező, de az értelmiségi szülő az beíratta a gyerekek, hogy konfirmáljanak le. A Szasszák tisztelendő úrnál tanultunk. Volt két lánya, meg egy fia. A Borbála az évfolyamtársam volt. Családias volt ott a hangulatnál, tehát jó volt oda járni. Ő volt a pásztorunk.
Nagyon kedves hétvégi vasárnap délután összejövetelek voltak ott. Igen. Az ő parókiájukon.
Igen.
Családban esetleg volt olyan, aki vallásos volt?
Nagypapám volt, ő római katolikus volt, ő nagyon odafigyelt.
Érdekes, hogy a hozzád hasonló korú generáció elsősorban a nagyszülőktől tanulta az imákat, ők adták esetleg kezükbe a unokáiknak a Szentírást, a Bibliát. Arra kértelek, Laci, hogy egy olyan Biblia igét hozzál, ami valamiért számodra nagyon fontos.
Mózes 28.15. részéből, és íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, akárhová mész. Akkor, amikor én nagyon sokat repültem, édesanyám nagyon meg volt ijedve, én nagyon fiatalon az ismeretlenbe mentem. Bennem ez azért maradt meg, mert hogy mindig hazajussak. A mai napig az van, hogyha én elmegyek, édesapám már a lába miatt se tud elkísérni. Nagyon sokat vezetek, sokat vagyok kint külföldön. Volt alkalom arra, hogy az ember olyan helyzetbe került, hogy elgondolkozott, hogy fú, na most, ha lenézem. Mert nagyon-nagyon nehéz.
Értem. Neked ez valahol egy kapaszkodót jelent?
Igen. Amikor elindulok, akkor van inkább az agyamba, hogy vigyázzon rám egész végig útközben, mert bármi történhet. Sajnos, hogyha én elindulok, akkor ilyen 1000-1500 kilométer nekem az út kifelé. Autóval egymagamban azért az hosszú, így mormogok magamban, hogy csak jussak haza, csak nézzel le rám, hogy hazaérjek. De ez erőt ad nekem, igen. Mentem ki Németországba, elromlott az autó, menni kellett volna tovább, viszont nem tudtak értem kijönni. Hirtelen ott úgy elgondolkoztam, hogy na, jó, én nagyon szeretem Németországot, de nem szeretnék itt ragadni. Regensburgba ott megállt az autó, nem tudták megcsinálni, a német ügyfél az várt engem kint Lübeckben, és akkor fölhívtam aput, hogy most mondd meg, hogy mit csináljak, mert ez így nem megy, és ő itthonról nem nagyon tudott nekem segíteni. És akkor így elgondolkoztam, hogy most mi lesz velem, na, és akkor volt egy ilyen, hogy hát, ha jó Isten most rám néz, akkor segít abba, hogy hazajussak. Igaz, hogy nagyon sokáig kellett várni, mert majdnem, hogy másfél napot, de azért jött az autómentő és hazavitt.
Itt nagyon sokat beszéltél arról, hogy az alapanyagok beszerzésénél is sokat kell utazni az ügyfelekhez is, akár a mintavételhez, egyebekhez. Gondolkodtál azon, hogy esetleg külföldön élj? Fölvetődött valaha?
Felvetődött, igen. Ezzel a lübecki Szabónál ez fölmerült.
Mi tartott mégis dömsödöm?
Hát az otthon. Akkor már megszületett a kislányom. Inkább az, hogy nem látom a lányomat, mivel kései gyerek vagyok, engem nagyon bántana az is, hogyha nem tudnék itthon lenni. De sajnos az a helyzet, hogyha igent mondtam volna, akkor is lett volna egy nagyobb érvágás, ez még a válság előtt volt, hogyha azt mondtam volna, hogy igen, akkor lehet, hogy itthon adtam volna föl mindent. Jó volt ez így, ahogy volt.
Kedves László, miközben jöttem ide a stúdióba, találtam egy mondatot, és hát, ha ez illik a te életedre, az én receptem az élethez elég egyszerű. Reggel felkelek, éjjel pedig lefekszem. A kettő között igyekszem minél jobban elfoglalni magam. Neked ez sikerül.
Sőt, túlzottan is, mert örülök, hogyha lefekszem.
Kedves László, mit is lehet kívánni? Én azt kívánom, hogy legyen jó egészséged, neked is, a családodnak, kislányodnak, szüleidnek. legyen tanítványod, akinek átadhatod ezt a mérhetetlen tudást, hiszen te is nagyon sok mestertől gyűjtötted ezt össze, hogy legyen utódod a mesterségben. Ehhez kívánok neked minden jót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a stúdióba, Laci.
Köszönöm.
Fabula László cipészmesterrel Rózsa Katalin beszélgetett.